Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Mai vendégem nélkül nem lenne teljes a New York City sorozat. Egyrészt, mert lassan 15 éve él a nagyalmában, így egy igazi bennfentestől kapunk választ arra, amiről nagyon sok ember csak álmodik. Vajon milyen lehet ebben a pörgő metropoliszban élni? De mai vendégem azért is kihagyhatatlan, mert ő írja a legnívósabb magyar nyelvű New York City blogot. Beszélgető társam Gál Katinka, a Tengeren túlról jelentem oldal készítője. Mivel Kata jelenleg is New Yorkban él, mi online beszélgettünk, de szerintem sikerült mindent megtennünk azért, hogy ez ne menjen a hangminőség rovására. Most csomagoljatok, a sorozat 6. részében beköltözünk New York Citybe. Kata, mit jelent neked New York?
New York most már az otthon.
Most az otthon. Mióta is?
15 év. Még nincs 15 éve, de lassan 15 éve az otthon.
És az elején tudtad már, hogy ez ennyi ideig fog tartani?
Igen, hát reménykedtem benne, hogy hosszú ideig fog tartani, mert házassággal indult, Úgyhogy az ember reménykedik benne, hogy minden úgy alakul, ahogy elképzeli meg, ahogy szeretné.
Te már úgy indultál el, hogy tehát egy házasság miatt költöztél ki, és korábban találkoztál a férjeddel.
Igen.
Hol
Igen.
találkoztatok?
Ez is egy érdekes történet, mert mi online találkoztunk. Tehát mi a kapcsolatunkat egy filmes fórumnak köszönhetjük. Egy különleges filmes fórum, mert kínai kung fu művészetekről szóló fórumon futottunk össze, és ott kezdtünk beszélgetni. Ennél még az is érdekesebb, hogy a fórumot én vezettem annak idején, és így kezdődött a beszélgetés, úgyhogy a kínai kung fu filmeknek és a szárnyas fejvadásznak köszönhetjük a kapcsolatunkat.
Akkor, hogyha te mondjuk egy hongkongi férfival ismerkedsz meg, akkor lehet, hogy mi most Hongkongról beszélgetünk?
Így van. Tehát én lehetséges, hogy egy hongkongi blogot vezetek, és én Hongkongot mutatom be a magyar olvasóknak. Igen, ez teljesen véletlenül. Fogalmam sem volt, hogy kivel beszélek. Valószínű úgy gondolta, hogyha létezik egy női személy, akivel a szárnyas fejvadászról lehet beszélgetni, akkor ezt ki kell próbálni, hogy ebből mi lesz. És akkor természetesen az első hetekben kiderült, hogy a világ két különböző pontján élünk.
És mit szóltál ahhoz, hogy ő pont New Yorkban él?
New York nem, tehát ez egy érdekes dolog, amikor úgy kérdezik, hogy na New York szerelem, hogy biztos, hogy nagyon szeretted már New Yorkot előtte. Nem volt különösebben semmi érzésem, tudod, mint mindenki más. Volt egy alapvető elképzelésem New Yorkról. Én a 90-es évek közepén éltem Angliában, Londonban pár évet, tehát nagyjából tudtam, hogy egy metropolisztól mit kell várni, de nem volt különös vonzadalma, sose akartam jönni, költözni, még végképp nem. És aztán egyre jobban fölmerült az, hogy valamit kezdődik, valamit tennünk kell ez ügybe, és akkor kezdődtek el az első beszélgetések arról, hogy milyen lehetőségeink vannak.
Gondolom volt egy első személyes találkozás is, akkor kiment hova?
Hát ez egy külön történet szintén, mivel ez a találkozás 2005 környékén, 2006-ban, vagy nem a találkozás, a megismerkedésünk akkor történt, és még nem volt semmilyen utazási vízum. Tehát csak az a régi típusú vízum létezett. Be kellett menni a követségre. Én próbáltam először, engem úgy, ahogy van, visszautasítottak, hogy én nem utazhatok, mivel szüleim nem éltek már, tehát családi kötelékeim nem voltak, férjem nem volt, gyerekem nem volt.
Pedig akkor abban az időben ez volt a legfontosabb körülbelül, hogy az ember miért megy haza, nem?
Így van.
Tehát, hogy legyen valami, amiért hazamegy.
Így van, nekem
a nevén
semmi
ingatlan,
nem.
Rokonság.
Volt egy kis jövedelmi tanítói fizetésem, ránéztek a papírokra, ez a hölgy nem fog visszajönni, ez ott akar maradni. Úgyhogy azt úgy utasították el, ahogy jött, úgyhogy a legérdekesebb ebben, hogy én soha nem tettem be a lábamat Amerika területére, mielőtt felszedtem a két bőröndömet, és elindultam vele. Tehát ő jött Magyarországra, 3 éven keresztül tartott ez a távkapcsolat, uh-huh. és ő jött évente többször. Tehát mi nagyon komolyan gondoltuk ezt a kapcsolatot, úgyhogy tudtuk, hogy mit akarunk, és kitartottunk 3 éven keresztül, és ez a megoldás volt az egyetlen megoldás. És akkor az a legszebb az egészben, hogy 3-4 hónappal, 5 hónappal, 1 éven belül az este lehetséges megoldás. Úgy voltam vele, hogy
mostan?
Köszönjük, ez jó.
És hogy indultál neki New Yorknak? Milyen elvárásokkal?
Tehát én olyan értelemben szerencsés vagyok, hogy eléggé meg tudom vetni a lábamat uh-huh. új szituációkba, tehát kipróbáltam ezt Angliában is, otthon is voltak tanulmányi időszakok, amikor nem voltam otthon, tehát az, hogy elhagyni az embernek az otthonát egy bizonyos időre, azt úgy nagyjából tudtam, hogy mit jelent. Az, hogy végleg arra az ember nem is mer igazán úgy belegondolni. Elvárásokban az embernek mi van, amit a tévében lát, filmekben lát, és úgy körülbelül azt hozta is, úgy az az első pár hét hónap, amit az ember elvár New Yorktól.
Azt gondolom, az egy ilyen pillanat alatt el is telt.
Igen, ez nagyon mozgalmas. Tehát olyankor az első az ember annyi élmény éri az embert nagyon rövid idő alatt, hogy én úgy szinte vannak olyan időszakok, amikre már nem is emlékszem, hogy hogyan, meg néha arra gondolok, hogy nem is tudom, hogyan csináltam. Tehát, hogy az ember teljesen egyedül találja magát egy városban, és egyedül találja magát egy családban. Tehát sokat kell az embernek egyszerre beszívni magában, meg feldolgozni, hogy hogyan tovább.
Egy új városba is be kellett illeszkedned, és egy új amerikai családba is.
Így van.
Melyik volt a könnyebb? Vagy mi
különböző,
volt?
Különböző. 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 Különböző volt. New Yorkba beilleszkedni hosszabb ideig tartott olyan értelemben, hogy megismerni a várost. Tehát azt, hogy én mit akarok New Yorktól, hogy mi az a New Yorkból, ami nekem tetszik, és mi az, ami nem. Tehát megtanulni azt, hogy mi az, amit elvárhatok tőle, és mi az, amit nem. Családból olyan értelemben könnyebb volt, mert tudod, hogyha úgy érkezel egy családba, hogy mind a két fél nyitott, és uh-huh. meg akarja ismerni a másikat, és kapcsolatot akar építeni a másikkal, akkor könnyű. Tehát ilyen értelemben nekem szerencsém volt, hogy a család roppant nyitott volt erre, és nem voltak surlódások. Tehát ilyen értelemben
könnyen
ment
ez a...
volt. Igen. Mm.
Igen. És a várossal kapcsolatban említetted, hogy el kellett döntened, hogy milyen elvárásaid vannak.
Igen, tehát inkább azt mondanám, hogy két lépcsős volt a megismerkedésünk. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy olyan volt, mint egy rendezett házasság. New Yorkkal való kapcsolaton, uh-huh. párommal mi tudtuk, mit akarunk, New York meg én nem tudtuk, hogy mit akarunk egymástól, tehát teljesen idegen volt, és egy darabig, tehát az első évben nem tudtam dolgozni, mivel akkor még vártam a zöld kártyára, tehát hivatalosan én nem dolgozhattam, tehát az első év volt az, amikor én kezdtem megismerni a várost. Tehát semmi más dolgom nem volt egy éven keresztül, csak nézni, és járni New York utcáit, és ismerkedni a várossal, kitalálni, hogy hogyan jutok egyik helyről a másikra, hogyan kell az embereket olvasni, tehát hogy milyenek a New Yorkiak. Hát ez az első év, az erről szólt.
És tetszett, amit láttál?
Igen, igen, tehát meglepő módon tetszett. Az hamar úgy megfogalmazódott bennem, hogy New Yorknak minden egyes része más érzelmeket vált ki az emberből. Tehát ha az ember arra vágyik, hogy egy kicsit pihenjen, hogy egy kicsikét lecsendesüljön, akkor más helyekre megy el, mint amikor úgy érzi, hogy van energiám, és szívesen nézek másokat, ahogy mozgolódnak, szívesen nézi az ember a forgatagot, akkor megint más helyre megy el. Tehát ilyen értelemben New Yorkban mindenki talál, aki akar, talál magának olyan helyet, ahol megnyugvást tud találni.
New Yorknak melyik részén laktok most?
Én nagyon szerencsés vagyok ilyen helyzetből, tehát mindkét helyen, tehát a külvárosi részben is laktunk, és beljebb is laktunk. Tehát ez egy ilyen vándoridőszak volt, és ennek a vándorlásnak az oka a Sandy hurikán volt, hogy mi költöztünk, és költöztünk, újra költöztünk. Most Long Island-en lakunk ismét, tehát ilyen értelemben nagy szerencsém van, hogy ezt a csendesebb New Yorkot is a magaménak vallhatom meg, azt a zajosabb és igazi Manhattan szintén. Tehát ilyen értelemben én szerencsés vagyok.
Mind a kettőben megtaláltad azt, ami neked tetszett? Tehát tudtál benne élni és azonosulni?
Ez attól függ. Ez sokakkal beszéltem, tehát az ember nagyjából tudja, hogy vannak olyanok, akik soha nem fognak tudni megmaradni hosszabb távon Manhattanben, mert számukra a zaj nem szűrhető ki. Tehát van, akinek a zaj olyan mértékben átveszi a teljes énjét, hogy nem tud tőle elszakadni.
Nem
és
tud
csak
kikapcsolni,
ezt
nem?
Tehát így, igen, tehát nem tudja lekapcsolni, nem tudja. Tehát, és vannak olyanok, akik meg se hallja. Tehát a legtöbbször már meg se hallod. Én abba a csoportba tartozom, hogy nem is hallom meg egy idő után. Tehát az ember nem is veszi fel. Mondjuk, amikor az ember dolgozik az épületeken belül, legtöbbször nem is hallod, tehát a jó szigetelt épületeken belül, de ha kint vagy, akkor már nem veszem észre. Aki ezt állandóan észreveszi, ezt a zajt, és ez egy állandó, irritáló zaj a fülébe, az soha nem fog New Yorkban megmaradni, mert az tény, hogy egy alapzaj az mindig van. Tehát egy arab morajlás, az még a legcsendesebb Central Park-i pici sarokban is ott van az a olyan, mintha szó szerint, mintha élne a vár, tehát alattad az zümmög, és működik, és az vagy olyan, mint a saját lélegzésed, hogy nem zavar, vagy megőrülsz attól, hogy hallom azt, hogy lélegzem. Tehát New Yorknak ez a lételeme, ez a fajta zaj. És ilyen értelemben az szerencsés, aki azt mondhatja, hogy rendben dolgozom New Yorkban, teszek-veszek, kulturális életben részt veszek, és hazamegyek kicsit kijebb, ahol elcsendesül ez a zaj. Tehát ilyen értelemben nekem ez így szerencsésebb.
És ezzel a zajjal szemben akkor egy külvárosban pedig tud teljes csend lenni? Ahol az ember pihenni tud?
Abszolút. Igen, teljes, tehát szó szerint teljes csend, családi házas, Long Island, hogyha már kijebb mész, Queens, egyre alacsonyabbak lesznek a házak, és végül oda jutsz, hogy egy kertvárosias, családi házas területen teljes csönd. És madarak is csicseregnek, tehát ettől különösen érdekes, hogy fél órát, 45 percet utazol a vonaton, és egy egész más New York City, mert még ez is New York City, csak 40 perccel arrébb, és teljes csönd, és béke.
És béke. Az egyik kedvenc youtuberem, egy New Yorki srác mondta a városról azt, hogy ez a világ legjobb városa, hogyha te turista vagy.
Igen.
És nagyon sokan, mintha New Yorkot azt egy ilyen állomásnak tekintenék az életükben, hogy amíg még fiatalok, amíg karriert építenek, addig ott maradnak, és ahogy kicsit idősebbek lesznek, családot alapítanak, akkor kiköltöznek a városból föl. Upstate, Connecticut, Long Island.
Igen, igen. Tehát ez is két réteg. Tehát az egyik réteg az, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az igazi New Yorki, itt születtem, itt is halok meg. Ez egy fajta csoport, aki ugyanazon a helyen lakik egész életében, és ő aztán a tőzsgyökeres New Yorki, és akkor vannak a fiatalok, akik a legtöbbjük, akiket említettél, akik New Yorkban élnek, és azt mondják, hogy fiatal vagyok, építem a karrieremet, aztán családot alapítok, jönnek a gyerekek, és költözünk Upstate, költözünk Long Island területére, legyen egy családi házunk, legyen béke, nyugalom. Ezek legtöbbje már eleve betelepült fiatal, tehát bizonyos életcél miatt érkezik New Yorkba. Tehát tanulmányait tölti, itt kapja az első állását, és akkor itt kezdődik a karrierépítés, és akkor mennek tovább, amikor a család megérkezik, gyerekek megjönnek. Igen, ez valóban ez egyfajta ilyen hullámzó, tehát ki be, tehát New York valószínű, hogy ettől is ilyen fiatalos New York, mert rengeteg a fiatal, energikus, harcra vágyó, karriert építő fiatal.
És lehet, hogy ő nekik a New York az nem is egy álom beteljesülése, hanem csak egy kényszer, hogy ő neki ott kell dolgoznia mondjuk, és alig várja, hogy tovább lépjen az életéből, és kilépjen a városból.
Aki beköltözik New Yorkba ezért, az nem. Tehát akikkel így találkozom munkahelyemen is fiatalokkal, azoknak ez egy életcél. Uh-huh. Egy darabig. És aztán utána jön a következő állomás. Aztán persze vannak, akik valóban megtalálják az életcéljukat, és azt mondja, hogy csak lépkedek fölfelé a létrán, és egyszerűen nem fogom elhagyni New Yorkot, mert sehol nem kapok ilyen állást, mint New Yorkban. Tehát sokan beadják a derekukat, és azt mondják, hogy ezért maradok, mert itt olyan állásom van, mert itt olyan menedzseri fizetést kapok, amit két állammal arrébb már nem kapnék meg. Tehát sokan emiatt maradnak. De ez igaz, tehát, hogy sokan egy karrier vagy egy életállomásnak tekintik egy dobbantókőnek, és sokan persze vannak, akik csak kiebb költöznek, de a munkájukat megtartják. A környező három államból rengeteg, nem is tudom pontosan hány millió ingázója van New Yorknak. Tehát ez is egyfajta életvitel.
És szerinted ez lehet sok évig csinálni, hogy valaki nem szereti a várost, és mégis csinálja a karrier miatt?
Sokan csinálják ezt hosszabb ideig, de aki tényleg szenved ettől, az biztos, hogy
nem fogja bírni.
Nem. Nem. Uh-huh. Nem. Semmi esetre sem. Tehát akinek ez tényleg egy napi tortúra maga, és az be kell valani, hogy New Yorkba ingázónak lenni az egy tortúra. Uh-huh. Az lefárasztja az embert kellően. Tehát már eleve csak bejutni a városba az egy tortúra. Végig vágtázni a vasútállomáson, aztán utána még eljutni a munkahelyedre. Fárasztó.
Uh-huh. Akkor általában, akik New Yorkban vannak, azok imádják azt, hogy ott vannak, és nagyon büszkék a városra. Mert hogyha nem azok lenne, akkor nem vállalnák ezt a hatalmas tortúrát, nem?
Így van. És akik New Yorkba, tehát tulajdonképpen csak kétfajta ember van, aki New Yorkba akar lenni, meg aki azt mondja, hogy soha az lenne a maga pokol, ha New Yorkba kellene lenni, és akik azt mondják, hogy New Yorkba akarok lenni, azok egyértelműen büszkék, és szeretik a várost, és ők azok, akik tesznek azért, hogy menjen, hogy pörögjön a város. És ők meg is találják a módját a pörgésnek.
És szerinted, hogyha valaki mondjuk ideiglenesen él a városba, akkor válhat igazi New Yorkivá? Vagy ahhoz az kell, hogy valaki egy életre elkötelezze magát a város mellett?
Hát a New Yorki az biztos, hogyha valaki azt mondja, hogy New Yorker, az eleve ott kezdődik, hogy vita tárgya, hogy most 5 év, 10-15 inkább, tehát minimum 5 év, amire az ember tényleg azt mondhatja magáról, hogy tudom, hogy mi merre, meddig, tudom, hogy melyik metrót kell választanom, hogy eljussak egyik pontról a másikra, de ez egy fejlődés, mire az ember azt mondhatja magáról, hogy New Yorki, igazi New Yorki. Uh-huh. Ja, de aztán vannak, aki azt mondják, hogy olyan nincs. Csak az, aki ott született.
Tényleg?
Tehát az ott született, a tőzsgyökeres az mindig azt mondja, hogy hát én itt születtem, én vagyok a New Yorki. Te csak a beköltözött vagy. De alapvetően én sok olyat ismerek, sok olyan munkatársam van, akik beköltözöttek, és nem tudnád megmondani igazán a különbséget, hogy ők valóban itt születtek-e, vagy csak mondjuk 7 éve él itt.
Mondjuk arányában nagyon kis arányú az, aki ott is született, nem? Tehát, hogy szinte igen, mindenki oda beköltözik.
Igen, persze. Persze, az nagyon ritka, akinek tényleg az van, hogy New York, hogy ő tényleg valóban New Yorkban született, de persze vannak sokan.
Meg tudod fogalmazni, hogy mit jelent ez, hogy mitől lesz valaki New Yorki?
Há, Hát, tulajdonképpen ezek inkább, a New York inkább viselkedési formula szerintem az, hogy milyen fajta, te hogyan viselkedik. Tehát a New Yorker a viselkedés bizonyos, hogy hogyan reagál bizonyos helyzetekbe, teszi a New Yorker, New Yorker. Meg aztán sokan mondják azt, hogy az, hogyha már észre se veszed azt, hogy a patkány átszaladt a lábadon, akkor már New Yorker vagy, hogyha úgy vagy, na, semmi nem történt. Tehát, hogyha észre sem veszed azt, hogy piszkos az utca, hogyha szemétszedős napokon tornyokba állnak a fekete zacskóba, észre sem veszed, akkor biztos, hogy New Yorki vagy, hogyha ezek a dolgok már ki sem mozdítanak egy pillanatra sem a megszokott nyugalmadból. Tehát inkább egy viselkedésforma, egyfajta életvitel az, ami New Yorkivá tesz valakit. Hát az igazi New Yorki, aki föl se néz, aki egyenesen halad a célja irányába, se jobbra, se balra. Azt rögtön lehet tudni egy forgalmas utcán, hogy ki az, aki ide valósi, akinek valóban célja van. Az egyenesen se jobbra, se balra. Tudod, ahogy mondani szokták, hogy miért a legirracionálisabb film a King Kong, mert hogy a New Yorkiak fölnéztek és meglátták a King Kongot az Empire State Building, mert ez meg nem történt volna, az ott csünghetett volna az Empire State Building.
Senki nem vesz észre.
Senki észre nem menni. Tehát a New Yorkiak, az igazi New York föl nem nézne. Én mondjuk ezt én is tapasztalom sajnos, hogy rengeteg olyan dolgot én tudok, amit ők nem. Tehát vannak olyan események, vagy olyan új épületek, amikről ők nem tudnak. És akkor mondom neki, hogy High Line-on jártam, tessék mi? Két avenue, két sugárúttal arrébb van, mint ahol a munkahelyünk, soha életében nem látta még, mert azon az egyfajta útvonalon halad minden áldott nap, célegyenesen otthontól a munkahelyig. Tehát van egy ilyen réteg, aki tényleg nem tudja azt, hogy mi történik. 5 perccel arrébb, vagy 5 méterrel arrébb, mint ami az egyenes útja minden nap. Aztán persze vannak az a New Yorker, aki kifejezetten szereti a történelmet kutatni, tehát ez megint egy másik csoportja a New Yorkinak, aki büszke arra, hogy ismeri a városnak a történetét. És hogy bizonyos nagy fordulóknál, történelmi fordulóknál ott volt. Hát ez meg egy másik réteg.
Az nem is vicc, hogy a turistát onnan lehet megismerni, hogy felfele néz?
Nem. Ez valóban így van. Tehát az, hogy szó szerint látod a csoport embert gyalogolni az utcán, és rögtön látod a 2-3 embert, aki áll egy helybe, és néz, ők a turisták körülötte, akik próbálnak elhaladni mellettük, azok akik otthon vannak, akik New Yorkerek. De ettől függetlenül nagyon segítőkészek, tehát zavarja őket az, amikor a turisták megállnak, meg szúró szemmel ránéznek a turisták, de amikor segítséget kell adni, akkor az a New Yorkiak azért segítőkészek ilyen értelemben.
Ez mondjuk furcsa, hogy az igazi New Yorki az fel se néz, mert hogy ott van ebben a csodálatos városban, és igazán azokat a dolgokat, ami egy turistának tetszik, és amiért mi ámuldozunk, hogy milyen jó lehet ebben a városban élni, őket az nem érdekli. Pont az nem érdekli.
De ez így van.
Mert hogy ő nem amiatt szereti New Yorkot, amiért mondjuk oda megy egy turista, és amiért megtetszik neki.
Igen, ez így van. Tehát sokan vannak, akik nem realizálják. Tehát amíg az ember nem mondja, hogy ez annak tudatában vagy, hogy a világ egyik legjobb városában vagy, ugye? És akkor mondják, hogy igen, persze, tudatában vagyok, hogy minden, szinte minden, ami elkezdődik, az valamilyen úton, módon kapcsolatba kerül, vagy itt kezdődik először, vagy biztos, hogy ide eljut először. És akkor azt tudatosul bennük, hogy hát bizony tényleg valóban az összes koncert, az összes mozifilm, az összes kulturális esemény elérhető számára. Tehát, hogy az ember inkább nekik az nem tudatosul bennük, hogy máshol ez nem természetes.
Tehát akkor ők aktív életet élnek ott? Hozzátartozik ez a New Yorkisághoz?
Igen, természetesen. Tehát azért a Broadway, azért ez főleg fiataloknál ez azért része. Tehát a New Yorkiak, hogyha egy kulturális esemény elindul, ott biztos, hogy tömeg lesz. Uh-huh. És vannak olyan események, amelyek az utóbbi években nőtték ki magukat szinte semmiből, és ezt már én magam tapasztaltam, hogy 10 évvel ezelőtt nem volt ekkora tömeg. Tehát bizonyos események, vagy kulturális események egészen kicsin indultak, és mostanában úgy vagyok vele, hogy el se indulok, mert semmi értelme nincs, mert az ember a közelébe se jut. Uh-huh. Valahogy úgy érzem, hogy az igény egyre nagyobb, főleg a fiatalokban, hogy közösségi eseményeken részt vegyenek. Tehát szinte minden esemény, hogyha New Yorkba elmész egy Bryant Park mozi esték, egy kukoricaszemet nem tudsz ledobni, annyi ember lesz. És ez tényleg egy ilyen keveréke a turistáknak és a helybélieknek. Úgyhogy most, hogy nincsenek turisták, most látja az ember igazán, hogy körülbelül hogyan néz neki a város turisták nélkül, ha így maradna, hogy mennyivel kényelmesebb.
Kényelmesebb.
De,
a te blogodon olvastam először arról, hogy megnyitott a The Edge a kilátó, uh-huh. ami a legújabb, a 4. kilátó, az Empire State Building, a One World Trade és a Rockefeller mellett. Na és például egy ilyen eseményre, egy ilyen helyre a helyiek elmennek? Tehát amikor megnyit egy ilyen hely, és pont nincsenek turisták, akkor ők kíváncsiak erre?
Nem mindenki.
Tehát
nem mindenki. Attól is függ. Tehát például a Highline-t annak idején jobban. Tehát amikor arról van szó, hogy nem kell sorban állnom, például jegyet vennem. Tehát az ilyen tehát jegyért sorban állni, keveredni a turistákkal, csomagot ellenőrizni, tehát erre inkább nem megy el az otthoni, uh-huh. tehát a New Yorki. De hogyha egy parkról van szó, ahova kiülhetek, és ott tehetem az ebédemet, hogyha ott sétálhatok a kollégáimmal ebédidőbe, az biztos, hogy jobban fogja érinteni, uh-huh. és jobban. Viszont ha új étterem nyílik, biztos, hogy sorba fognak állni érte. Tehát az enni étel az mindenki
szórakozás.
Szórakozás, uh-huh. nagy vonzerő. Uh-huh. Hát az mindenképp. De ilyen helyek is, sok New Yorki helybéli van, aki szívesen jár például a Met Múzeumban, uh-huh. hétvégi esemény, tehát azért kihasználják ez a minden lehetőséget.
Akik New Yorkban dolgoznak, azokról azt hallottam, hogy rengeteget kell dolgozniuk, tehát hogy általában az elvárás az, hogy te sok órát dolgozol, plusz még ugye hosszú ideig tart a munkából hazajutás és a munkába jutás, tehát az embernek nem sok ideje marad magára New Yorkban, és hogy azt a kevés időt is általában szeretik nagyon aktívan tölteni a New Yorkiak, és hogy azt maximálisan kihasználják. Hogy ez tényleg így van? Ezt jól hallottam?
Ezt jól hallottad, természetesen, igen. Tehát való igaz, hogy nem csak a New Yorki, de a New Yorkiak főleg valószínű, hogy az ingázási órák miatt is, de alapvetően az amerikaiak rengeteget dolgoznak. Tehát a munkaidő jóval hosszabb, és sokkal többet dolgoznak, sokkal kevesebb szabadidővel, tehát szabadnapok száma jóval kevesebb.
Hány szabadnap van Amerikában?
Hát alapvetően legtöbb helyzetben egy héttel kezdődik az első öt évben.
Egy évre.
Tehát én úgy kezdtem, hogy egy évre 7 nap szabadságom volt, aztán az első 5 év után nőtt ez 14 napra, most már 21. napnál tartok, úgyhogy már majdnem van egy hónap szabadságom.
De ha mondjuk elmész egy új helyre, akkor újra nulláról kezdődik?
Újra kezdődik. Tehát rengeteget dolgoznak. Egy biztos, hogy azt nem lehet mondani, hogy az átlag New Yorki lusta, és nem dolgozik, és nem csinál semmit egész nap. Tehát főleg korporációban dolgozó annak 9-től 6-ig biztos. És akkor előtte már volt egy óra másfél előtte, és egy óra másfél utána, amikor utazott. Tehát tulajdonképpen az egész napod teljesen be van táblázva. Úgyhogy az egyértelmű, hogy a szórakozás az ezért is talán olyan fölpörgetett, mert olyan kevés idő van rá. Tehát minden, amit ki lehet használni, azt a pár órát, azt ki fogják használni, uh-huh. és ezért vannak ezek a munkaidő után, akiknek nincs család, ezek a fiatalok biztos, hogy el fognak menni happy hour, kicsikét szórakozni, leülni, meginni egy italt, beszélgetni. Ezért is nem fognak hazarohanni, ezért is legtöbben nem főznek. Tehát akik bent élnek a városban, mert olyan rengeteg lehetőség van. Tehát erre kár lenne úgymond az időt pazarolni. Aki bármilyen diétát követ, vagy bármilyen fajta ételt szeret, az megtalálja. És viszonylag elfogadható áron is lehet. Tehát nem muszáj több száz dollár, pár dollárból is lehet olyan ételhez jutni, amit szeretsz is meg, ami nem is úgymond nem ártalmas az egészségedre, ha az ember figyelni akar, akkor lehet így étkezni, és nem biztos, hogy nem fognak foglalkozni azzal, hogy főzenek. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb New York-i lakásban olyan apró a konyha, hogy ott örülsz, hogyha egy kávét meg tudsz főzni magadnak.
Tehát... Akkor ebből arra gondolok, hogy otthon nem is igazán csinálnak semmit, csak fürdés, alvás, és ennyi.
És ennyi. Tehát a legtöbb, igen, és akkor főleg a fiatalok akkor ezután, a happy hour után elmennek még azért edzőterembe, jóga, ez az amaz, szóval kitöltik az egész napjukat, és tényleg hazamenni már csak aludni mennek haza. És akkor kezdődik az egész előről.
A barátságok akkor jól érzem, hogy a munkahelyről alakulnak ki? Hogy az ember ennyi időt tölt a munkahelyen, és nyilván az a kényelmes, ha munkatársakkal megy el munka után az ember szórakozni?
Igen, sok a munkahelyi barátság. Igen, tehát igen, és viszonylag könnyen is barátkoznak. Tehát nem mondanám azt, hogy mélységekbe menően, de nagyon sok a... Azt sem mondanám, hogy felületes, mert az egy olyan negatív szó, hogy felületesen vagyunk barátok, de valahol, tehát ugye a kettő között. Uh-huh. Tehát mindenki azért tudja a másikról családi hátterét, tehát annyira nem felületes, hogy tényleg semmit nem tudok a másikról, csak iszunk együtt, de egy-kettő ezek közül biztos maradandó, de alapvetően sok az úgymond közepesen felületes barátság, amikor valóban munkatársakkal az ember szívesen leül, és néhány ember együtt kialakít egy ilyen kapcsolatot, ilyen fél munkahelyi, fél munkahelyen kívüli baráti kapcsolatot. Igen.
És az irodai élet, az említetted, hogy nagyon sokat dolgoznak. Ebbe mennyire fér bele az, hogy mondjuk a kafetériában vagy a konyhában összejönnek az emberek munka közben, kicsit jópofiznak, barátkoznak, vagy azért tényleg napközben is kőkeményen megy a munka?
Belefér. Azért ez annak megvan a helye a munkahelyi életben, tehát hogy tényleg a kafetéria és a kiskonyha, a munkahelyi kiskonyhába azért össze szalad az ember, és elbeszélget egy kicsit a másikkal, azért az belefér. Uh-huh. Az belefér, de az tényleg igaz, hogy egy ingázó New Yorkinak, hogyha belenézel a táskát, tehát az meg a másik, amit rögtön lehet látni, hogy főleg nők. Férfiak nem igazán, de nők hatalmas csomaggal érkezik reggel, tehát benne van a... Mert ugye nem a magas sarkú cipőjével fog, amiben a munkahelyén van, hanem tornacipőbe érkezik kényelmesen, mert a vonaton ül egy órát másfelett, tehát magával hozza az otthoni ruháját, tehát érkezik az otthoni ruhájába, hozza magával a munkahelyi felszerelését, aztán a joga cuccot, tehát hatalmas csomaggal érkeznek. Tehát azt lehet látni, hogy 5-6 táska, kis táska, nagy táska, minden, tehát alapvetően az egész élet munka után vissza. Még akkor is, ha belegondolsz, hogy ha valaki mondjuk egy downtown Manhattanben dolgozik a déli részen, ha a Harlemből érkezik, az már 45-50 perc metrózás. Tehát még annak, aki nem hagyja el Manhattan területét, annak is egy hosszú időbe telik a munkahelyre beérni. Tehát nehéz. Tehát valóban nehéz az élet ilyen értelemben Manhattanben, tehát megélni, és a munkaidő, meg a munkamennyiség is sok.
És párkapcsolatra mennyire van idejük és igényük a New Yorkiaknak, mert amilyen, hogy felgyorsította a New York élet, körülbelül a szerelemben is ugyanezt keresik, ezt a gyorsan megszerezhető kapcsolatokat, és körülbelül ezek a kapcsolatok ilyen szinten is maradnak, mert hogy a városban, város nem úgy van berendezkedve, hogy valaki igazán kapcsolatokat tudjon, hosszú távú mély kapcsolatokat tudjon kiépíteni.
Igen, tehát tehát fiataloknál, amit így látok, hogy mindenki vágyódik a tartós kapcsolatra, tehát a vágy az benne van az emberben, ezt gyanítom, hogy az alapvető természet, teljesen mindegy, hogy hol vagy, csak éppen emiatt a fölpörgetett életritmus miatt nehezebb, és gyakran hallja azt az ember fiatalt, hogy arra nekem nincs időm, hogy most kifilózzam, hogy a másik, tehát bizonyos értelemben, hogyha 2 percen belül nem kapom meg azt a fajta hozzáállást, amit akkor jön a következő. Tehát valóban, tehát arra nincs idejük, hogy majd akkor alakul ez. Ha nem alakul az elejétől fogva, akkor nem alakul, megyünk tovább. Tehát egy darabig valóban igaz az, hogy megmarad egy felszín, és gyanítom azért, hogy az embert ne érje annyi csalódás, meg egyáltalán ne érje fájdalom, maradjon egyfajta felületesen, aztán meglátjuk, ha nem, nem. Tehát igen, tehát ez biztos, hogy benne van. És ha az ember úgy nézi a saját munkatársi körébe, rengeteg az egyedülálló 30-as, 40-es férfinő egyaránt. Uh-huh. Tehát ez valóban igaz. Aztán természetesen ott a másik oldal, hogy az ember lát párokat, kapcsolatokat kialakulni, tehát van mind a kettő, de természetesen, amit említettél, ez így van.
És amikor pedig kialakul egy kapcsolat, ott döntik el a párok, hogy akkor kiköltöznek a városból? Főleg, ha mondjuk már egy gyerek is van, mert őszintén én elég nehezen tudom elképzelni gyereket nevelni Manhattanben.
Lehet gyereket nevelni New Yorkba, de sokan...
Akár Manhattanben is? Tehát, hogy...
Manhattanben is. Uh-huh. Azért lehet gyermeket, kisgyerekkel is. Aztán úgy tapasztalom én is, hogy sokan azt mondják, hogy egy gyerekkel próbáltam, mire jön a második, akkor már menjünk ki. Mert kettővel már nem olyan könnyű. Mert kettővel már nagyobb lakást kellene néznünk, és abban a pillanatban ez már gazdasági csőd. Tehát akkor inkább megyünk és keresünk egy családi házas lehetőséget, ahol több hely van, ahol a gyerek kimehet a kertbe, udvarra, tehát igen, tehát valószínű, hogy ez az, ami miatt kevesebb, több gyermekes család van New Yorkban, mint egy gyerekkel. De élhető, tehát vannak, akik nevelnek kisgyereket New Yorkban természetesen, de ez biztos, hogy egy egész másfajta hozzáállás, mint a családi házas területeken.
És pont olvasgattam a blogodat, és az egyik utolsó cikkedben írtál egy új Netflix sorozatról, a Pretend It's a City. A magyarul fel is írtam, mintha egy városban lennél, és ebben volt egy idézet, amit így ki is írtam egyébként. Így hangzik, hogy senkinek nincs annyi pénze, hogy New Yorkban éljen, 8 millióan mégis itt élünk. Hogyan csináljuk? Mi sem tudjuk.
Igen, ez így van. Szó szerint az ember úgy van vele, hogy ez egyszerűen megfizethetetlen, tényleg hogyan csinálja, senkinek nincs rálátása. Tehát az, hogy az ember pénzről beszélni nagyon ritkán szoktak. Uh-huh. Ez Fran Lebowitz sorozata, de ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, egy nagyon, nagyon korrekt New York képet fest. Ez a dokumentum sorozat mindenféle sallang nélkül, és mégis szeretettel beszélve erről a városról, de tényleg így van, hogy az ember arra gondol, hogy hogyan tudsz, és valahol mindig az ember talál megoldást rá, aztán amikor már nem, akkor van, amikor lépni kell.
És ez minden szinten jelentkezik? Tehát lakhatás, nem tudom, csak elképzelem, hogy mibe kerülhet mondjuk egy gyerek iskoláztatása, mondjuk egy ilyen városban, egészségügy, stb. Tehát, hogy ez minden szinten megjelenik?
Minden szinten. Uh-huh. Minden szinten. Tehát az tényleg, mondjuk a fizetések is magasabbak itt. Szóval ugyanazért a pozícióért jóval többet kap az ember New Yorkban, mint bárhol máshol. Tehát azt mondani, hogy elköltözök South Carolina, nem fogsz annyit kapni. Tehát olyan értelemben nem éri meg, mert fizetésed sem lesz olyan magas, hiába lesz a bérleti díjad, vagy a házad eladási ára alacsonyabb, a bevételed is alacsonyabb lesz. Hmm. Tehát itt azért egy kicsit minden magasabb, de jóval magasabb, mint bárhol máshol a költség, az életköltség, és ami pedig a bérleti, lakásbérleti díjakat illeti, az egyszerűen katasztrófa. Tehát azt a lehetetlenség néha belegondolni, hogy ezért van az, hogy a legtöbb fiatal egyedülállónak rummétjei vannak, tehát együtt laknak két, három, négy fő. Tehát egyedül bérelni egy New York-i lakást, ahhoz tényleg egy nagyon stabil, nagyon jó fizető állás kell, hogy egyedül tudjad. Tehát én nem is tudom, most valamelyik napokban olvastam, hogy az átlag bevétel 140 ezer dollár a Tribeca negyedbe egy átlagos két hálószobás lakás is.
Tehát, hogy 140 ezer dollár egy évre.
Átlag. Nem, tehát az átlag keresete a Tribeca-ban lakóknak, igen, tehát hogy a 140 ezer dollár.
Az amerikai viszonyban azért elég jó, egy 140 ezer dollár, ugye, egy éves, ott ugye Amerikában, aki hallgatók közül, akik nem tudják, ott nem havi fizetésben állapítják meg a fizetés, hanem éves, éves nettó, ez ugye nettó.
Igen, tehát
ez az éves nettó fizetés, ez az, amennyire én tudom, ez elég jónak számít.
Igen, a 104, az már kifejezetten.
És hogy ez mondjuk a Tribeca-ban mire elég? Mondjuk ott egy...
Egy, tehát itt hálószobában mérik, tehát azt mondják, hogy egy két hálószobásra. Szó szerint az tényleg olyan, hogy akkor egy gyermeket tud nevelni, már, de már kettőt úgy, hogy mindenkinek legyen saját hálószobája, már nem.
Már nem.
Uh-huh. Már nem. Tehát nagyon, tehát kicsi az élettér. Tehát szó szerint... szűkös az élettér. Tehát amikor az ember ránéz egy Manhattani lakásra, és látja a méretét a konyhának, a fürdőszobának, akkor úgy van vele, hogy ezt nem is tudom. Ez csak úgy érdemes, vagy csak úgy lehet, ha nem itt töltöd az egész napodat, mert akkor tényleg nagyon szűkösek a lehetőségek. Az, hogyha valakinek még ebbe belefér egy mosógép, meg egy szárítógép, az már luxusnak számít. Igen. Tehát az, hogy van mosógéped is a lakásban, akkor szerencsés vagy. Uh-huh. Ilyenekbe szokták mérni a szerencsét. Van-e saját, vagy kell menned a mosó laundromat?
Igen. Ez azért is érdekes, mert hogy a jó barátokban ugye egy teljesen más képet látunk, hogy Mondika és Rachel milyen lakásban laknak, hát azt valóságban semmi esélyük nem lenne egy olyan lakást fenntartani.
Nem, ahogy a Sex and the City-ben se tudta volna fenntartani a West Village-ben a kétszobás lakást, úgyhogy nincs bevétele, vagy néha napján ír egy cikket, és abból nem.
Ez
csak álom. Mm-hmm.
Most kicsit beszélgettünk talán egy kicsit a negatív dolgokról, de ezek ellenére mi volt az, ami miatt te beleszerettél a városba? És így nem csak az első egy évre gondolok, hanem most már ugye 15 éve élsz ott, és hogy főleg írod ezt a blogodat, amiben átjön az, hogy mennyire szereted ezt a várost, mi az, ami téged megfogott?
Ahogy említettem, ez nekem lassan jött. Uh-huh. A második, harmadik év volt az, amikor már úgy éreztem, hogy tudok róla annyit, és akkor kezdett beindulni az, hogy tudok róla valamennyit, de nem eleget. Uh-huh. És akkor egyre többet kezdtem olvasni, beleolvasni, utána járni dolgoknak, és akkor a történelme megfogott. Tehát az, hogy az ember általában felszínesen látjuk New Yorkot is. Tehát amikor az ember kezdi leszedni ezeket a rétegeket, és előjön a történelem, előjönnek személyes történetek a történelmen belül, és akkor az ember olvas bizonyos épületekről, bizonyos eseményekről, hogy mi van mögötte, akkor kezdi igazán megérteni New Yorknak a történetét, meg ezt a fajta eltökéltséget, ami New Yorkban van. Tehát New York annyiszor kezdte előről. Tehát engem először ezt fogott meg, ez a fajta élni akarás, és ez a fajta újrakezdésre való hajlamosság és ez a felnemadás. Uh-huh. Tehát engem ez fogott meg nagyon.
Talán a történeteken keresztül?
Történeteken keresztül és történelmen keresztül is. Aztán utána kezdtem már csatlakozni, szó szerint turista csoportokhoz hozzácsapódtam, föliratkoztam történelmi klubokba, és akkor az ő általuk szervezett kis csoportos látogatásokra elmentem különböző épületekbe, amiket csak ezeknek a csoportoknak nyitnak ki. Így jutottam be a Woolworth Buildingbe, a Chrysler Buildingbe, a jogi területnek az épületeibe, tehát így lehet egy kicsikét jobban megismerni a várost, és ez sokat segített nekem. Uh-huh. A másik pedig, ami tetszik benne, hogy amikor eldöntöm, hogy egy bizonyos napon hova megyek, melyik területre, vagy valahol lesz valamilyen esemény, amin szeretnék részt venni, mindig tudom, hogy körülbelül hogyan fogom érezni magam. Tehát mindegyik negyednek más feelingje van, más érzéseket hoz föl az emberből, és ez nagyon megkapott. És emiatt vagyok úgy vele, hogy talán az a legnagyobb célja ennek a blognak, hogy bemutassa az embereknek azt, hogy Manhattan nem csupán egy hatalmas betonrengeteg, mert a legtöbb filmben csak ezt látod, a Midtown Manhattan, a hatalmas felhőkarcolókkal, az irodaépületekkel, és akkor a legtöbb embernek ennyi Manhattan annyi minden más. És azt az annyi minden mást érdemes megismerni, és akkor ezt szoktam javasolni azoknak, akik többször visszatérnek, hogy amikor már másodszor, harmadszor jössz vissza, akkor ne ezeket, hanem felejtsük el ezt, és kezdjünk menni. Kicsit kijebb, kicsit máshová. Szó szerint csak egy utcán, csak sétálj végig egy utcán, és egy utcán belül annyi minden érdekességet lehet látni, és nem kell mindig a Times Square-re menni, nem kell mindig, még akár nem kell mindig a Central Parkba sem menni. Mert annyi kicsi park van, annyi kicsi lehetőség van, ami olyan melegséget hoz az ember szívébe, és egyáltalán nem azt érzed, hogy egy metropolis kellős közepén vagy, hanem azt, hogy egy kisváros kellős közepén vagy. Uh-huh. És ez úgy, az sem igaz, hogy az Manhattaniek, ugye 10 millió ember nem ismer senkit. Azon a kis bizonyos területen belül bizony ismered a hentest, bizony ismered a kis bodegást, hogy kitől veszed ezt. Tehát ezek ilyen picikek is, valóban kicsi falucskák. Tehát ha hosszabb ideig élsz, ugyanazokkal az emberekkel találkozom mindig, és azokat az embereket ismered. Tehát engem ez kapott meg benne, hogy mind a mellett, hogy hatalmas és óriási és zajos és több millió, egyszerre nagyon barátságos, nagyon meghitt és hangulatos is tud lenni. Csak az embernek meg kell találni.
Ezért is szeretem a blogodat, mert hogy írsz ezekről a kis kincsekről, ezekről a kis rejtett dolgokról, és ezek nagyon, nagyon jól átjönnek az írásodon örülök keresztül. Kiválasztottam két tipikus New Yorki dolgot, és hogy tudnál nekünk mesélni róla, hogy ezek miért alakultak ki, és miért így néznek ki New Yorkban? Az első például a tűzlétra.
Igen, ez egy építészeti és biztonságtechnikai eleme, de ez abszolút beleépült a városba, és most erről folyik szerintem most is még a vita, mert a legutoljára, amikor, tehát ha a Soho-ba mész el, ott vannak ezek a legszebb tűzlétrák a Soho épületein belül, hogy ezeket leszeretnék szerelni. És akkor elkezdődött. Igen, tehát mert bizonyos értelemben kezdenek kiöregedni, és több a technikai probléma velük, meg a biztonság szempontjából több probléma van velük, mert használatra már nem nagyon kerülnek. Tehát most ez egy ilyen harc a városvezetés és a történelmi műemlékvédelem között, mivel ezek műemléki jellegű házak a legtöbb ilyen tűzlétrával ellátott, főleg a Soho-ban, hogy mi lesz ennek a kimenetele, szóval ezt aggódva várja mindenki, mert természetesen ez hozzátartozik a New Yorki képhez, ahogy a ücsörögni a ház előtt a lépcsőn ugyanígy eleme ugyanezeknek a házaknak, hogy ott tücsörög az ember, a stoop, sitting on the stoop, ahogy ők mondják.
Sitting on the stoop. Uh-huh.
Igen.
Hogy lehet, hát, hogy nem sokára már mondjuk hát, már nem lesznek. Remélem. Pedig ez annyira New York, és igen, annyira része a városnak.
Igen,
ezt már a turisták fotózzák, keresik a legszebbeket, nem?
Abszolút. Abszolút, úgyhogy reméljük, hogy nem. Ez már régen, tehát ez jó, legalább 5-6 éve már előkerült ezeknek a, az épületeknek a tűzlétrák leszerelése, reméljük, hogy nem történik meg.
És egyébként biztonság szempontjából korábban mi volt ezekkel a hát ilyen filmekbe lehetett látni, ugye, hogy az ember csak megy, mondjuk egy lehúzza, esergyővel fölnyúl, és besétál, és fel lehet menni a lakásba, nyitva van az ablak, ugye ezek az amerikai ablakok vannak, de, ahol kb. Csak az ember alányul az ujjaival, és felnyitja őket, és akkor biztonság technikailag is van ezekkel probléma, vagy egyedül a minősége?
Ez inkább minőségi probléma. Uh-huh. Biztonság technikai szempontból sajnos, legyünk őszinték, a legtöbb ilyen idősebb épületbe az nem jut be, aki nem akar. Aha. Ilyen értelemben, tehát ez inkább, tehát ahogy mondani szokták itt, mindenki attól fél, hogy beperelik, hogyha valakit baleset ér, uh-huh, emiatt, akkor
hát azt meg Amerikában nagyon komolyan veszik.
Igen, azt tehát perlekedni senki nem akar. Uh-huh. Tehát uh-huh, valószínű, hogy ez volt az indítója ennek, hogy esetleg ezek leszerelésre kerülnek, de hát én nagyon reménykedem benne, és úgy tűnik, hogy a műemlékvédelemnek azért még elég erős szava van a műemlék jellegű, vagy a műemléképületek megtartásával kapcsolatban, mondjuk éppen ideje, mivel nagyon sok csodálatos épületet sikerült lebontaniuk, amelyeket soha nem lehetett szabadott volna. Uh-huh. Gyanítom, hogy a nagy építkezés idején, tehát amikor egy Penn Station, ami úgy nézett ki, mint a jelenlegi Grand Central, a semmivé lett egy-két
most
héten belül.
Most egy beton dzsungel, nem?
Most egy beton dzsungel. Uh-huh. Úgyhogy most szerencsére nemrégiben adták át az új Penn Station, tehát a New Jersey vonatok átkerültek a régi postaépületbe. Tehát a régi Penn Stationnek volt egy ikerpárja, egy ikerépülete, tehát a másik oldalon egy gyönyörű postaépület, a postaépületet most átalakították, és ez hasonlít arra, ami ilyen az eredeti lett volna. Most, mm-hmm, most egy katasztrófa. Talán azt lehet rá mondani, hogy New York City Manhattan legutáltabb épülete a Penn Station.
Jó, a másik tipikus New Yorki dolog, amire kíváncsi lennék, azok pedig a víztározók a házak tetején, hogy azoknak mi a története?
Sokan meglepődnek, hogy ezek a víztározók valóban működőképesek, és a jelen pillanatban is a legtöbb működőképes. Továbbra is elemei a New Yorki látképnek. Igen. Tehát vannak, akik kifejezetten így akarnak fotókat készíteni, hogy a víztározók legyenek benne.
De nyugtass meg, hogy nem akarják ezt is biztonságtechnikai szempontból
nem
leszerelni.
Nem hallottam róla, sőt, sokat felújítottak, és tehát ellátták különböző belső borítással, hogy megfeleljen a modern igényeknek, meg a gondolom a víz minőség igényeknek, valamint sokfajta célra használják őket. Tehát most azon kívül, hogy komerciális reklámozáson kívül művészi szintű, vagy művészi színvonalú festmények is kerülnek ezekre. Tehát vannak ilyen időszakok 2-3 évente, amikor kiírnak egyfajta kiállítást, amikor különböző művészek birtokba vesznek egy-egy ilyen víztározót, és átalakítják a saját művészi látványnak megfelelően, és ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, amikor az ember kap 15-20 víztározót, és akkor megkeresi ezeket a városban, és akkor lehet képet készíteni róla, és akkor újra kezdődik előről egy másik kiállítás készül.
Uh-huh. És említetted, hogy ez használatban van? Tehát, hogy ez be van kötve a lakásokba, és mondjuk, ha megnyitom a csapot, akkor onnan jön a víz? Vagy
igen,
azzal
tehát
fürdök?
Ez egy egyfajta körforgás. Tehát körforgásban, igen.
Tehát akkor ez nem ilyen biztonsági tartalék, hogyha elfogy a víz.
Igen,
ez
igen, azon... igen. De ugyanígy kisebb, tehát Long Island-i városoknak hasonlóan, ahogy Magyarországon is vannak víztározói. Tehát itt nálunk a környéken is van egy hatalmas víztározó, tehát ugyanígy használják még az ilyenfajta víztározókat is.
Ja, tök jó. Szóba került már a turizmus, és említetted, hogy te is csatlakoztál turista csoportokhoz, és arra lennék kíváncsi, hogy ha valaki New Yorkban utazik, akkor te mit tanácsolnál neki, hogy mit csináljon máshogy, amit általában az emberek csinálnak, vagy milyen hibát ne kövessenek el?
Attól függ. Rengeteg e-mailt, rengeteg üzenetet kapok nap után. Sokan kérdezik, hogy hogyan készüljünk. Tehát van kétfajta utazó van, aki nem merne útnak indulni terv nélkül, tehát, hogy minden napra lebontva, és van akkor a másik fajta utazó, aki bátran azt mondja, hogy engem csak tegyen le az a taxi, és én akkor elindulok. Uh-huh. Nyílegyenesen, és ahová a lábam visz, ahová a szemem visz, ahová azt fogom látni. Ők mondjuk kevesebben vannak. Tehát a legtöbben azt szeretnének kapni 3 napra, 4 napra, 5 napra, 7 napra lebontott tervet, szó szerint percre. És akkor nekik azt mondom, hogy ez az első nagy tévedés, ha azt gondolod, hogy ránéztél a Google Map-re, 12 perc lesz, az sosem lesz 12 perc. Tehát én ezt szoktam első nagy hibának, hogy jó, az jó, hogy van terved, tudod, hogy mi az, amit mindenképp szeretnél látni, de biztos, hogy abból, ami fölírtál magadnak 15 helyet, abból a felét nem fogod látni, viszont fogsz 25 másikat látni, amit csak tényleg odahoz a sors eléd, és ott fogsz fél órát eltölteni, és az a 12 perc, 40 perc lesz, és ez az első hiba, hogy nem szabad elszomorodni ezen. Tehát örülj annak, hogy láttál valamit, ami nem is volt a tervbe véve, és legyél rugalmas. Tehát feltétlen ez lenne az első, hogy nem szabad ragaszkodni tervekhez, mivel New Yorkban mindig valami közbe fog jönni. Tehát akár eltévedsz a metrón, akár elindulsz rossz irányba, és valami egész máshol bukkansz, valami olyanra, ami nem is gondoltál. Felszállt
egy express vonatra,
és
egy órád, egy jó órád elmegy, hogy visszajuss oda, ahonnan indultál.
Így van. A másik pedig az mindig azt szoktam mondani, amikor aggódnak, hogy nézd, Manhattan egy sziget. Ennek vége van valahol, nem is olyan nagy. Tehát olyan nagyon el nem lehet tévedni. Igen. A metró állomány, tehát a metróvonalaknak egyszer véget ér, csak vissza kell jönnöd ugyanoda. Tényleg, ahogy mondod, el fog tartani egy órába, de nem fogsz elveszni úgy, hogy... Tehát ez meg a másik, amit hiba, hogy aggódni attól, hogy elveszek New Yorkban. Tehát New York annyira egyértelmű, mint az utcák számozása, az utcák elnevezése, az utcák iránya, hát, hogy nem igazán lehet eltévedni. Tehát attól félni, hogy úristen, ez egy... És nem is olyan hatalmas. Tehát az meg a másik, hogy Manhattan attól függetlenül, hogy igen, hatalmas, de nem olyan hatalmas, hogy rettegni kell, hogy elveszünk Manhattanben. Tehát ezt javasolnám mindenkinek, hogy csak bátran előre, a számok 1-től mennek, 120-on valameddig vissza lehet jönni. Tehát bátran, tehát ez félni nem szabad, tehát és segítőkészek, tehát az meg a másik, tehát hogy ha egy alapvető nyelvtudás van, tehát csak annyit tudni, ha tudsz kérdezni, hogy merre indulni, biztos, hogy mindig talál az ember segítséget magának.
Na, szuper, köszönjük. Mi a helyzet most a New Yorki Airbnb-zéssel? Mert a legutolsó, amit én tudtam róla, hogy a város ugye kicsit megorrolt az Airbnb-re, ezért különböző szabályokat hozott be, és limitálta.
Igen, tehát ez nem a száma, hanem inkább a módja. Tehát az igazi megkötés az ott van, hogy a kiadónak jelen kell lennie a lakásban.
Tehát ott kell laknia.
Igen. Úgyhogy ez nagyon megkötötte. Ettől függetlenül természetesen sokan megpróbálják. Erre is volt példa sajnos nem egy az elmúlt pár évben, amióta az Airbnb maga a fogalom elindult, hogy az utazó az utolsó pillanatban tudta meg, hogy nincs. Tehát lemondták, vagy egyszerűen eltűnt a lakás kiadója. Tehát ilyen magyar utazóink voltak ilyenek többször, akik sírva e-mailezett, hogy most mi legyen. Nincs, nem jelentkezik senki. Tehát,
és azért az utolsó pillanatban hirtelen egy bármilyen szállást foglalni, hát az ember a gatyáját elfizeti.
Igen, tehát volt ilyenre példa, aki az utolsó pillanatban kellett úgymond valódi hotel találni, és szerencsére volt anyagi lehetőségük rá, megtehették, hogy még egyszer kifizették a háromszor annyit, de volt olyan pár is, akinek le kellett mondani. Tehát ilyen értelemben ez tényleg egyfajta rizikó, tehát ha olyan Airbnb-vel hoz össze a sors, ahol látod, tudod, hogy nem felel meg a városvezetési szabályoknak, akkor előfordulhat, hogy orra buksz az utolsó pillanatban. Tehát ezt a rizikót vállalni kell. Tehát mindig lehet találni, tehát vannak Airbnb-k erre, de jóval kevesebb most a hivatalos Airbnb. Viszont vannak kisebb hotelek, ahol azért lehet elfogadható árba találni, de azért ezek mégiscsak azért drágábbak, mint az Airbnb.
Mi a helyzet most a városban, így a COVID közepén? Egyrésztről örülnek a helyiek, hogy nincsenek turisták, és rájöttetek, hogy a turisták miatt van olyan nagy forgalom a Times Square-en, a metrón, Broadway-en.
Hát most már azért szeretném azt mondani, hogy azért látjuk a fényt az alagút végén. A tavasz sokat segített. Ha visszalépünk, akkor azt mondanám, hogy a COVID elején múlt, mi volt az, március, április, amikor New Yorkot tényleg nagyon elkapta. Elképzelhetetlen volt, hogy végig gyalogolsz a hatodik sugárúton, és nincs senki sehol. Tehát az tényleg apokaliptikus látvány volt New York a COVID elején. Most már jóval, hát itt látjuk most már az alagút végét. Mondjuk ebbe bizonyára belesegített a tavasz is. Most már azt mondanám, hogy nem halott a város. Tehát sokan azt mondják, hogy soha nem fog visszatérni. Én biztos vagyok benne, hogy New York vissza fog zökkenni a rendes kerékvágásba. Azt hallottuk, hogy már év végére 38 millió turistát várnak, tehát hogyha meg lesz az a fajta átoltottság, akkor úgy tervezik és úgy számolják, hogy ősz-tél az már azért szinte teljes kapacitáson megy majd. De ez még akkor is a fele annak, ami természetesen, ami egész évben lenne, de ez már azért biztató. És ugye azt mondják, hogy amíg a Broadway nincs nyitva, addig New York sincs nyitva. Tehát a Broadway nyitása majd megint egy fordulópont lesz. Ők viszont nem nyithatnak addig, ameddig minimum 90%-osan nem tudják megtölteni a színházakat, mert az viszont nem éri meg nekik. Tehát 50%-kal a Broadway nem fog kinyitni. De amint a Broadway nyit, akkor New York is életre kap.
És szerinted más lesz New York?
Biztos. Én biztos vagyok benne, hogy más lesz, és ez most már látható, hogy más lesz. Tehát olyan értelemben, hogy nem csak olyan értelemben, hogy több lesz majd, gondolom, a járványügyi intézkedések miatt majd mindenféle, ugye, távolságtartás, ahol lehet, meg kézmosóhelyek, meg, tehát én nem így csak ilyenre gondolok, hanem az irodák. Tehát úgy néz ki, hogy a home office, az otthonról munka, az maradni fog. Tehát már most lehet hallani, hogy bizonyos munkahelyek, bizonyos irodák nem fognak visszatérni 100%-os létszámra. Tehát rengeteg munkahely van, a saját munkahelyem is olyan, hogy már megengedték, hogy sokan elköltözhessenek, és folytathassák onnan a munkát. Tehát lesz egy csomó olyan munkáltató, aki nem fogja a teljes 100%-os jelenlétet elvárni. A Spotify-nak azt olvastam a napokban valahol, hogy 16 emeletnyi irodahelységei vannak valahol a World Trade Center nem fognak, tehát ők már zárják az irodáikat. Ahol én dolgozom, szintén teljesen át fogják alakítani az irodákat, főleg közösségi helységekké. Tehát nekünk is valószínű úgy lesz, hogy vagy fölváltva, tehát vagy 3 napot otthonról dolgozol, 2 az irodából, és csak akkor jössz be, ha közösségi esemény van, vagy értekezletek vannak. Tehát én ebben látom igazán azt, hogy nagyon változni fog New York. Tehát, hogy az irodák száma jóval inkább le fog csökkenni. És ez gazdaságilag biztos, hogy egy másféle New Yorkot fog eredményezni, mert ez minden térre ki fog hatni. Az, hogy a szülők nagy része azt mondja, hogy ez nekem így sokkal jobb, mert ugye nem kell a gyereket leadnom, mert ugye a New Yorkiaknak az meg a másik a munkaidővel kapcsolatban, hogy nincs szülési szabadság igazán. Pár hét, kész, mész vissza dolgozni. Tehát, hogy szülők azt mondják, hogy ez így sokkal jobb. Tehát ez meg fogja változtatni a gyermek felügyeleti intézményeket, akik ebből élnek. Tehát ilyen téren is kevesebben fognak ingázni.
Hát ugye beszéltünk arról is, hogy valaki órát, másfél órát, 2 órát ingázik minden nap, hát ők örülnek annak, hogy nem kell. Egy csomó idő szabadul fel.
Így van.
Mondjuk ezzel szemben pedig ugye beszéltünk azokról, akik az életüket úgy élik, hogy otthon szinte csak aludni járnak haza.
Így van.
És hogy egy kicsi kis apartmanba laknak, és az ő életük hogyan változott meg? Ő nekik megint nagyon nehéz lehet, és gondolom ez is egy nagy változás lesz így a város életében.
Igen, tehát ez pont, amit említettem, hogy egy hatalmas exodus, egy hatalmas kivonulás is történt a COVID idején, tehát áprilistól decemberig, ha jól emlékszem, közel 3,5 millió, ha nem több New Yorki elhagyta a várost. Tehát ezek főleg azok, akik azért, akikről éppen előbb beszéltünk, akik beköltöztek a munka miatt. Tehát ők visszamentek. Tehát sok fiatal visszament ahonnan érkezett családjához, vagy egyszerűen kiköltözött a városból, és nem is szándékozik visszatérni. De ettől függetlenül érdekes módon majdnem 3 millió ember közben beköltözött a városba. Viszont ők mivel ennyien elhagyták a várost, a bérleti díjak lejjebb mentek, minimum 15%-kal. Sokan meg úgy voltak, hogy na most van az ideje, hogy én bejutok New Yorkba.
Cserélődött egyet?
Tehát egy hatalmas csere, és ezt sokan mondják is, hogy egy sokkal fiatalabb, egy sokkal szegényebb, mondjuk így, szegényebb
igen.
lesz a beköltöző New Yorki réteg, és nekik alacsonyabb áron kell majd eladni a lakásokat. Tehát ez tényleg egy nagy változás lesz. Ez biztos, hogy egész más New York lesz. És nem is várnak, tehát azt, ahogy úgy hallja az ember a hírekben, hogy 2025-ig nem is várják a gazdasági életnek ugyanarra a szintre jutását, mint amilyen 2019 végén volt. Tehát ez egy hosszú idő lesz, mire nem is fogják tudni visszaállítani akár a bérleti díjakat sem. Tehát ez egy érdekes módon teljesen meg fogja változtatni a New Yorki társadalmi képet éppen emiatt, hogy egy más réteg.
Ez nagyon érdekes
lesz. Ez érdekes lesz. Igen. Ez biztos, hogy egy egész másfajta tendencia, és ez mindenre kihat. Ugye rengeteg, több száz hotelbe zárt, 150-160 hotelbe zárt, majdnem 1 millió, és ez az ember azt mondja, hogy 1 millió az valami kegyetlen szám. Kis üzlet, üzlethelység, kis éttermek, családi vállalkozások szűntek meg, hogyha végig gyalogolsz most, rengeteg az üres utcafront, tehát látod, hogy betáblázva kiadásra vár. Ezek be fognak népesülni újra, de azt mondják, hogy ezek valószínű, hogy nem azok a fajta kereskedelmi egységek lesznek, amik voltak előtte. Mert előtte már, ha belegondolunk, már akkor 2019-ben ezek a kereskedelmi egységek az online vásárlás miatt már amúgy is halottak. Tehát azt mondják, hogy ezek inkább ilyen, hogy is említette, hogy live experience. Tehát, hogy ezek inkább a közösségi életet, inkább éttermek lesznek újra, kulturális, kisebb kulturális, tehát várják azt, hogy inkább ezek a bár élet fog újra fölpezsdülni ezáltal. és talán amiatt, hogy kisebb lesz a bérleti díj. Tehát ez nagyon érthető. Nyitott ebben Persze. a pillanatban. Mm-hmm. Érdekes lesz látni, hogy milyen New York épül újra. Azt mondják, hogy ez egy új 9-11, újra szeptember 11.
Tehát a város felállt a 9-11 után is talpra állt.
Igen.
Úgyhogy most is talpra fog Igen. állni.
És ez akkor is egy másik New York állt talpra. Tehát ami 9-11 után nem ugyan, szeptember 11 után nem ugyanaz a New York volt, ami előtte. Igen.
Hát meg gondolom a turizmus is máshogy fog. Én 2004-ben voltam először New Yorkban, és hát ugye akkor még a város azért a 9-11 után volt, és még abból próbált talpra állni, és csak évek múlva jöttem rá, hogy amit én 2004-ben láttam, az a turista szegény New York volt, amikor nem voltak turisták. Egy-egy látnivalónál láttam, hogy ahol mondjuk 10 évvel ezelőtt senki nem állt sorba, és csak mi voltunk, például a Chasing Bull len a Wall Streetnél. Mi voltunk az egyetlenek, most a közelébe se lehetett menni, mert hogy 100 ember volt ott, és tolongott, hogy csináljanak egy fotót a bikával.
Igen.
És valószínűleg megint egy ilyen időszak következik, hogy a turista dolgokat majd kevésbé, bár az a 38 millió azért az elég
az igen.
optimista szám.
És amit én tapasztalok, a magyar turisták ott állnak a start széne. Mikor jöhetek? Mikor indul? Uh-huh. Mikor nyitnak a határok? Tehát az emberek nagyon készen állnak erre. Tehát én azért azt remélem, meg azt hiszem, meg úgy tűnik, hogy azért megindul majd ez a turista forgalom. Meg most már, hogy tehát országon belül, Amerikán belül csökkentek a járvány adatok, tehát most már nem kell kéthetes karanténban sem kell, karantén sincs igen. már, tehát most már látható, hogy sok helybéli turista, tehát amerikai turista már érkezik New Yorkba, uh-huh. tehát sokan érkeznek más államokból. Sokan meg most azért, mert azt mondják, hogy még az európai turizmus nincs itt, addig most menjünk, amíg nincsenek olyan sokan. Tehát ez uh-huh. egy érdekes időszak ilyen értelemben.
Egyébként Amerikán belül New York az egy turista célpont? Tehát, hogy az amerikaiaknak az, hogy elmenjenek New Yorkba, az úgy fontos dolog?
Igen, főleg családosoknál. Tehát családosok? Az, hogy a gyereket elvigyük, lássa New Yorkot, és főleg bizonyos események. Tehát, hogyha elmész egy háladásnapi parádéra, ha elmész egy Rockefeller Center karácsonyfagyújtásra, aztán a Radio City Music Hall, a táncos, a rockettek bemutatójára rengeteg helybéli turista. Times Square, új év. Ott New Yorkit nem is nagyon látsz. Azok nagyjából mind amerikai turisták. Tehát más államokból érkeznek, mert ez egyfajta életálom, hogy egyszer ott legyek a Times Square-en, amikor lejön a gömb.
Lejön a labda, igen. Az igaz, hogy nagyon sok felnőtt pelenkában várja az új évnek, az új év, mert hogy nincs hova vécére menni?
Igen.
És hogy ugye iszik mindenki, mert hogy hideg van, és hát szilveszter, igaz?
Ez igaz? Igaz, igaz.
Sokan felnőtt pelenkában?
Férfiak, nők egyaránt pelenkában, igen. Igen, ez egy nagy felkészülés, tehát ez egy nagy, rá kell edzeni arra a napra. Tehát, tehát ezért sokszor New Yorkiak azt mondják, hogy ilyen eseményre el nem mennének. Tehát New Yorkit nagyon ritkán látsz ilyen típusú eseményen, mm-hmm. mint hogy Times Square meg karácsonyfa gyújtásra nem fognak mm-hmm. ott ácsorogni 10-12 órát, tehát inkább mm-hmm. azt mondja, bekapcsolom a tévét, és megnézem otthonról, vagy megnézem a bárból.
Tehát New Yorki nem, de amerikaiak, igen.
Igen, igen, meg turisták is.
Meg turisták, és mondjuk a főváros, Washington DC, Los Angeles, az is ennyire érdekli az amerikaiakat, vagy mondjuk New York kitüntetett helyen van?
New York mindig kitüntetett.
New York.
Mondjuk itt családom belül sose hallottam volna, hogy menjünk gyorsan, nézzük meg San Franciscót. Szóval, hogyha oda nem bizonyos céllal megy, tehát, hogy mondjuk egy esküvőre, vagy valamilyen családi eseményre, akkor nem igazán. Inkább tehát nemzeti parkokat mennek inkább az emberek megnézni, tehát nagyvárosban nem fog elmenni megnézni a nagyvárost, inkább nemzeti parkokat úgy tűnik, hogy jobban.
Mit jelent az, hogy New York tough? Tehát, hogy ez a kemény. Mit jelent ez?
Pont amiről ezek, tehát mindaz, amiről beszéltünk. A New York tough most a COVID miatt főleg újból bekerült a köznyelvbe. 9-11, szeptember 11-én beszéltek róla, most újra előkerült, hogy a New York-iak kemények, tehát valóban a New York-iak szívósak. Tehát ha visszagondolok azokra a április-májusi időszakba, lehetett érzékelni ugyanezt a fajta összetartást, de alapvetően a New York-iak tudnak egy célért küzdeni. Tehát én ezt tapasztaltam minden téren, és azért ez az együtt tapsolások a nap végén, ezek mutatták azt, hogy együtt van a város. Tehát az, hogy üresek voltak az utcák, az nem jelentette azt, hogy nincs együtt a város. És ezek az ilyenfajta kezdeményezések mindig alulról érkeznek, tehát mindig az emberektől érkeznek, és ettől válik hitelessé. Hát, New York tough.
New York tough. Jó. Hát a végére három szót vagy kifejezést szeretnék tőled hallani, ami neked New York.
Itt mindig történik valami, valami új, valami váratlan. Nagyon ügyesnek kell lenned, hogy ne találj valami olyat, ami érdekel New Yorkban. Tehát New York mindig ajánl valamit, és New York egyszerűen csak New York, és New Yorkból csak egy van. És amikor azt mondjuk, hogy ez a világ közepe valahol tényleg igaz.
Mielőtt végleg elköszönök, hadd osszak meg veletek pár hasznos infót. A műsor nektek készül, így örömmel fogadok bármilyen visszajelzést. Ezt több helyen is megtehetitek, de ami számomra a legnagyobb segítség, ha nyilvánosan teszitek, így azt mások is olvashatják. Akinek például iPhone-ja van, az a beépített Apple Podcast alkalmazáson a csatorna aljára görgetve tud nyilvános visszajelzést írni. Ez nem mellékesen segít abban is, hogy a különböző listákon előrébb kerüljön a csatorna. De szívesen fogadok bármilyen közösségi média megosztást is. Erre talán a Spotify és az Instagram a legalkalmasabb. Ez előbbiből bármilyen epizódot könnyen és gyorsan meg tudtok Instastory-ban osztani, akár egy rövid szöveges üzenettel kiegészítve. Ha így tesztek, ne felejtsétek bejelölni rajta az utazási podcastet, hogy én is tovább tudjam osztani. Ha még nem tettétek, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Bárhol is hallgattok, ezt az alkalmazáson belül megtehetitek. De ajánlom, hogy hallgassátok vissza a korábbi részeket is, a visszajelzések alapján mindenképpen érdemes. Amennyiben lehetőséged van rá, tudod a podcastet anyagilag is támogatni, mondjuk egy korsó sör árával. Ehhez látogassatok el a patreon.com/utazási podcast címre. Végül pedig nem maradt más, mint hogy köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.